Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. szeptember 13-án sugárzott műsorát. A jogállamiság kiépítésének lehetősége Magyarországon. Interjú Káller Frigyessel, az Igazságügyi Minisztérium akkori főosztályvezetőjével. A riporter Horváth Magdolna.
Lehetőségeink a jogállamiság helyreállításában címmel a közelmúltban látott napvilágot dr. Káller Frigyes igazságügyminisztériumi főosztályvezető tanulmánya. A cím a jogállamiság helyreállítása világosság teszi. A szerző egy korábban már megvolt, létezett jogállam újraélesztésének lehetőségeiről, feladatairól szól. Káller Frigyes a rendszerváltás első évében hozott számszerűen 58 törvénynek óriási jelentőséget tulajdonít a jogállamiság helyreállításának folyamatában. Ennek kapcsán szól a jogállam forradalmáról is. Hogyan jellemezné ezt a meghatározást? Káller Frigyes egyetemi docens, az Igazságügyminisztérium főosztályvezetője válaszol.
Igen, Magyarországon volt már jogállam, a liberális jogállam. A liberális jogállam sorsa az első világháború elvesztését követő nehéz évtizedek után a bukás volt. A liberális jogállam végső soron a német megszállással bukott el. Ettől kezdve valójában magyar szuverenitásról alig ha beszélhetünk. A liberális jogállam feltámasztására igazából később kísérlet már nem is történt. Az 1945-ben felcsillanó lehetőség, amiről még akkor nagyon sokan nem tudták, hogy ez egy olyan lehetőség, ami nagyon is csalóka. A koalíció megkísérelt egyfajta törvényes berendezkedést létrehozni. Ennek a törvényes berendezkedésnek azonban a hátterébe ott szerveződött az ÁVÓ, ott szerveződtek azok az erőszakszervezetek, amelyek nem a többséget elnyert kormányzópárt kezébe voltak, és amelyek segítségével a magyar demokráciát rövidesen meg is szüntették szovjet tanácsadók segítségével. A jogállam kiépítésének lehetősége a szovjet birodalom gyengülésével merült fel, most már nem a múlt századi liberális jogállam, hanem az úgynevezett alkotmányos jogállam. Ezt a folyamatot, ami az alkotmányos jogállam kiépítését jelzi, nem én neveztem, hanem az Alkotmánybíróság nevezte a jogállam forradalmának.
Milyen hátránya van a jogállam forradalmának a fegyveres forradalommal szemben, amikor is a korábbi jogrendszert szinte egy az egyben eltörlik, és így tiszta lappal indulhat a jogalkotás?
Előny is és hátrány is természetesen. Mindegyik folyamat más-más történelmi körülmények közt zajlik le. A fegyveres forradalmak ugyan nem mondanak ki általában jogfolytonosságot, nem mondják ki, hogy a korábbi jogszabályok érvényben vannak, mégsem lehet igazán az életet, mint egy tabula rázával kezdeni, akár az angol forradalom, akár a nagy francia forradalom történetét nézzük, hisz azok a folyamatok, amik az életbe megvalósulnak, azok tovább mennek, tovább folynak, és hogyha bizonyos jogszabályok nem is kötik az embereket, maguk a történelmi folyamatok igen. Ennek viszont hátránya lehet az, hogy egy olyan szabályozottsági vákum keletkezik, ami viszont igen sok önkényre ad lehetőséget. A jogállam forradalma tulajdonképpen abban áll, hogy nem vizsgáltatik most az, hogy bizonyos jogszabályok, amik még az ancien rezsimből származnak, mennyire legitimek, vagy mennyire nem, mennyire legitim hatalom hozta azokat, vagy mennyire nem, hanem azok működnek addig, amíg kicserélése nem kerülnek. Természetesen volt egy sor jogszabály, amit már a folyamat megindulásakor hatályon kívül kellett helyezni. Ezek az úgynevezett deregulációs jogszabályokba foglalt rendelkezés csokrok. Ezek részben nagyon szorosan tapadnak a bolsevik pártállamhoz, vagy annak gazdasági rendjéhez, a kötött tervgazdálkodáshoz, és megszületnek ezzel párhuzamosan azok a szabályok, amik megvetik az alkotmányos jogállam alapjait. Hadd emeljem ki itt az 1989 évi 32. törvényt az alkotmánymódosításról például, ami legális eszközökkel, alkotmányos eszközökkel változtatja meg azt a bolsevik pártállami alkotmányt, amit tudjuk, hogy hogy és milyen körülmények között a sztálini alkotmány magyar fordításaként oktrojáltak Magyarországon 49-ben. Más jogszabályok is vannak természetesen, mondjuk a pártok működéséről, amik mint egy ilyen előfutárai az alkotmányos jogállam kiépítésének, de más egyéb a egyesülési jogról, gyülekezési jogról, sztrájkjogról, aztán, de ha olyat veszek, hogy az útlevél például, a kibevándorlásról rendelkező törvény, vagy pedig az állami számvevőszék felállításáról szóló törvény, ezek is mind olyan előmunkálatok voltak, amik valójában lerakták a jogállam alapjait, amely jogállam építése és berendezése folyamatosan történik az elavult jogszabályok egyidejű lecserélésére.
Tanulmányában azt írja, Magyarországon másodszor hozza hányatott újkori története abba a helyzetbe, hogy egy önkényuralmi rendszer után számot kellett vetnie a lezárt korszakkal és annak injúriájával. Az első ilyen alkalomnak a kiegyezés korát tehát 1867-es időket hozza példának, és egyben szembe is állítja a mai időkkel a több mint 100 évvel ezelőtt történteket. És ezt a szembeállítást a civil társadalom korábbi meglétével, illetve mostani hiányával magyarázza. Mivel tudná ön szerint egy erős civil társadalom segíteni a parlamentáris demokráciát, a jogállamot építő társadalmat?
Az erős civil társadalom valójában a társadalomnak az a gerince, ami józan, megfontolt és szélsőségektől mentes, és nem manipulálható. A mai politikai életben a manipuláció igen nagy teret foglal el. Természetesen a politika soha nem volt mentes, akár a görög demokráciát nézzük, vagy akár a római köztársaság történetét a manipulációktól. Most azonban az ember kezébe vesz egy újságot, és az újság beállítottságát ismerve előre tudja, hogy milyen kérdésről mit fog írni, és milyen eszközökkel próbálja meggyőzni annak kizárólagos igazságáról a olvasóját. Nos, egy erős civil társadalom esetén ezek gyermeteg és hatástalan próbálkozások, hisz az erős civil társadalom felismeri a valós érdekeit, képes ennek megfelelően cselekedni, és egy olyan egyensúlyi állapotot teremt, ami ahhoz tudnék hasonlítani, mint amikor a tengerre tesznek egy olyan vitorláshajót, aminek megvan alul az a bizonyos tőkéje, ami az egyensúlyt tartja. A hullámzás ezért jobbra-balra kimozgatja a hajót, de felborítani nem tudja. A mi társadalmunkban még azért ez a súly, ez a tőke, ez úgy érzem, hogy gyenge, kevés ahhoz, hogy politikai hullámveréseket ki tudja védeni kellőképpen.
Ön szerint mi az oka annak, hogy a mostani társadalom sokkal gyengébb és ennyire manipulálható szemben a több mint 100 évvel korábbihoz?
Alig ha hiszem, hogy van idő és mód annak a levezetésére, de hadd utaljak Trianonra. A Trianon után bekövetkező sokra, mindarra, ami a magyar társadalomba a kényszerpályákon végbe ment, beleértve a második világháborúba való bekerülésünket, a második világháború elvesztését, és az azt követő időszakot, amikor a meglévő civil társadalmunkat módszeresen verték szét.
A semmiségi törvényekkel a törvényhozás a nemzetet követte meg, amikor bizonyos ítéleteket az 1945 és 1963 között elkövetett politikai bűncselekmények miatti elítéléseket semmissé nyilvánította, és kimondta, ártatlan állampolgároktól vették el a szabadságukat, életüket. Ezeknek a nagy jelentőségű törvényeknek a szépséghibája kizárják a kártalanítás szabályainak alkalmazhatóságát. Miként rendezhető mégis azoknak az embereknek a kárigénye, akik a semmiségi törvény hatálya alá esnek?
A semmiségi törvény hatálya alá eső kárszenvedetteknek az anyagi jóvátételéről a kárpótlási törvény rendelkezik. Ez a törvény a életüktől és szabadságtól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról rendelkezik, és lényegében jogi szerkezetét illetően ez egy ex gratia kárpótlással való nem kártérítés, mert az nem lehetséges, nem is egy eredeti állapot helyreállítása, ahogy a római jogból ismerjük, in integrum restitúció, mert ez is képtelenség. Ez ugyanis gyakorlatilag az élet megismétlését és újraélését jelenteni sok százezer ember részére a sérelem nélkül. Ez nyilvánvalóan gondolatában is abszurd, hanem enyhítendő azokat az elszenvedett hátrányokat, amiken a sérelmet szenvedetek keresztül mentek, nyújt egyfajta anyagi kárpótlást, kárpótlási jegy vagy életjáradék formájába a károsult választása szerint.
A múlt bűneivel való szembenézés első kísérlete az Zétényi Takács-féle törvény volt, amelyet azonban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondott ki. Az e témakörben felmerült alapkérdés az, hogy létezhet-e olyan a jogállamisággal összeegyeztethető büntetőjogi eszköz, amely ez ügyekben alkalmazható.
A múlt bűneinek kérdése egy nem kizárólagosan magyar specialitás. Hasonló helyzetben vannak a németek, de más posztkommunista országok is. Németeknél sajátos a helyzet. Egyrészt, mert ott volt egy NSK, amelynek a jogrendszeréhez lehet viszonyítani. Tehát ott lényegében más a helyzet. A posztkommunista térség országaiban különböző próbálkozások vannak a múlt bűneivel való szembenézése. A témáról májusban volt egy magas színvonalú tudományos konferencia Konrad Adenauer alapítvány rendezésébe. Ott részben német tudósok, részben a posztkommunista térség jogtudósai közül fejtették ki a nézeteiket, és látszott, hogy valahol egyforma a dilemma. Na most jelenleg is jogtudósok vizsgálják ezt a kérdést. Nekem ezzel kapcsolatban az a nézetem, hogy abból kell kiindulni, mert szerint mind a nácizmus, mind a kommunizmus egyként diszkriminatív alapokra felépülő, olyan a jogállamot tagadó berendezkedés, amely semmibe veszi az emberi jogokat, és mérhetetlen sok szenvedést okozott. A nácizmussal kapcsolatban a világ levonta a konzekvenciákat, és a Nürnbergi elvek, a londoni egyezmény is, és számos nemzetközi egyezmény tanújelét adja annak, hogy a világ ebben a kérdésben egységesen elítélő és büntetőjogi felelősségre vonást követelő álláspontra jutott. A kommunizmus idején elkövetett bűnökkel kapcsolatban, és ez a legtöbb áldozatot nem Magyarországon szedte, azt hiszem ezt mondani se kell, hiszen a szovjet gulágban milliós nagyságrendben haltak meg emberek, épp úgy, mint a náci haláltáborokban, hogy az éhen halt 3 millió ukránról ne beszéljek, és még egyéb szörnyűségekről. Nos, a kommunizmus bűneinek a ilyen nemzetközi egyezménybe való megbélyegzés és büntetőjogi üldözésére született konszenzus azonban nincsen. Ezzel adós a világ. Mindez nem jelenti azt, hogy mint ahogy a nácizmus bűneire volt és van jogállami megoldás, én azt hiszem, hogy a kommunizmus bűneinek a rendezésére, büntetőjogi rendezésére is lenni kell ugyanígy jogállami megoldásnak. Azt hiszem, hogy a kettőt egyformán kell kezelni.
Említette a májusi nemzetközi konferenciát. Ön miben látja a különbséget, a vélemények különbségét? Részt vettek ezen olyan államok szakemberei is, akiknél ez nem téma, nem lehet téma, és természetesen volt kommunista államok szakemberei is. Jutottak-e egységes álláspontra?
Ha a konferencia hozzászólásait, referátumait figyelmesen végigolvassa az ember, akkor kétséget kizárván tükröződik az, hogy mindegyik térség jogtudósai igennelnek egyfajta felelősségre vonást. Ennek a módja és mértéke azonban más és más. Nagyon érdekesek voltak azok a referátumok, amik nem is a közvetlenül érintett államok jogtudósai részéről hangzottak el, hanem olyan területekről, mint Belgium vagy Ausztria, ahol részben a náci tanítás, részben pedig a kollaboránsoknak a felelősségre vonásáról beszéltek és figyelmeztettek azokra a veszélyekre is, amik ezzel kapcsolatban felmerültek. Én azt hiszem, hogy ezek valóban megszívlelendők. Magyarul megkeresni és megtartani azt a középutat, hogy ebből ne lehessen boszorkányüldözés, ugyanakkor ne lehessen kicsinyes egyéni bosszuk tárgya, ugyanakkor azokat a bűnösöket, akiket súlyos felelősség terhel, emberek sokaságának elpusztításáért a megfelelő büntetésben részesítsék.
Ön a büntetés nélküli bűnelkövetés tényének megállapítását tekinti az egyetlen lehetséges jogállami reakciónak azokban az esetekben, ahol a konkrét elévülés bekövetkezett. Milyen módon képzeli el ennek a gyakorlatát?
Én kifejtettem az alkotmánybírósági határozat alapulvételével, hogy tudnélik az elévülés csak akkor következik be, amikor működnek, mégpedig alkotmányosan működnek a bűnüldöző szervek. Mire gondolok? Vannak dokumentumok, és ez ma már elég közismert párthatározatok, amikor nem a bűnüldöző szervek működésére előírt alkotmányos jogszabállyal, hanem egy párthatározattal egyszerűen megállítottak egy büntető eljárást. Amikor is a törvény viszont az állam bűnüldözési kötelezettségét írta elő. Ilyen esetekben az alkotmánybírósági határozatból is egyértelműen kitűnik, nem folyt az elévülési idő, egyfajta naturális időmúlás van csupán, ami nem keletkeztet olyan jogot, hogy elévülés címén megszüntesse a hatóság az eljárást. Viszont a büntető eljárási törvény tartalmaz olyan rendelkezést, hogy elévülés címén meg kell szüntetni az eljárást már a nyomozás szakaszában, illetve ha azon túl jutna, akkor a vádemelés előtt, vagy ha azon is túl jutna, a bíróság az előkészítő szakaszban. Amikor hát az elévülési idő elteltét lehet igazolni. Na most pontosan abból a tényből kifolyólag, hogy nem azonos a naturális időmúlás és a jogi tényeket eredményező elévülés, ez egy jogintézmény, tehát ezért szükséges hozzá, hogy a jog alapján működő bűnüldöző szervek a rendeltetésszerűen működjenek. Ha ebbe belenyúlnak, ugye akkor naturális időmúlás van csak. Na de ennek a megállapítása csak úgy kerülhet a bíróság elé, hogyha ezeket az elévülés címén történő előzetes eljárásba való lehetőségeket abból kiiktatják. Az, hogy ez egyáltalán működjön vagy nem működjön, ez viszont politikai akarat kérdése. Ez a parlament joga, kötelessége, felelőssége, hogy ebbe döntsön. Jogtechnikailag kétségtelenül az a tény, hogy ezeket az eljárásjogi akadályokat egy törvény eltávolítja, a bíróságot abban a helyzetbe hozza, hogy az ügyben meg tudja állapítani a tényállást, és meg tudja állapítani azt is, hogy erre vonatkozólag az időmúlása elévülést eredményező időmúlás volt-e vagy nem. Ha nem volt az, akkor ebbe az esetben rendes büntetés kiszabására kerülhet sor, hisz a büntethetőségnek nincsen akadálya. Ha viszont azt kell megállapítani, hogy az elévülés bekövetkezett, akkor meg lehet állapítani, hogy milyen cselekmény elkövetése történt meg, és meg kell állapítani, hogy ez elévülés miatt nem büntethető.
A Zétényi Takácsféle törvényt az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondta ki, de időnként felröppennek hírek arról, hogy ez a munka tovább folyik, tehát Zétényiék tovább folytatják annak az útnak a keresését, hogy a múltbeli bűnösök elítélhetők legyenek. Ön tud-e arról, hogy milyen irányban keresik a megoldás lehetőségét, vagy esetleg letettek-e már erről?
Ezt nem tudom, Zétény urat kéne megkérdezni ebbe a kérdésbe. Zétény úr egyébként jelen volt a Konrad Adenauer Stiftungnak a konferenciáján. Ott újabb javaslatot nem terjesztett elő. Véleményezésre nem küldtek ilyen javaslatot. Hát nem tudom, hogy ők dolgoznak-e rajta, ez teljesen a képviselőknek a egyéni joga, lehetősége, hogy kidolgozzanak egy törvényjavaslatot.
A közjogi jellegű törvényhozás mellett szükség van a büntetőjog és a büntetőeljárásjog teljes reformjára is. Ezzel milyen stádiumban áll az igazságügyminisztérium?
Azt hiszem, a munka kellős közepén vagyunk. Egy büntetőjogi novella, elég nagy terjedelmű törvény, most van az országgyűlés előtt, az általános vitája megkezdődött, még a képviselői módosító indítványokat nem láttam. Ez a novella elsősorban abból a magból indult ki, hogy a halálbüntetést az Alkotmánybíróság megsemmisítette, de ha már e vonatkozásban hozzá kellett nyúlni a törvényhez, a legsürgősebb igazítani valókat elvégeztük, ami a novellát szemléletében a tettarányos megtorló büntetőjoghoz viszi közelebb. Kiiktatva többek közt aztán olyan elavult és be nem vált büntetési nemeket, mint a javítónevelő munka, aminek egyébként meg a szigorított javítónevelő munka, aminek végrehajtását a miniszter úr nemrég félbe is szakította, és több új tényállás is, emberrablás és más új tényállás is került a novellában, nem beszélve a kábítószer ügyeknek a büntetőjogi üldözéséről. Most a BTK-t is és a büntető eljárási törvényt is az emberjogi egyezmény ratifikációjával összefüggésben is vizsgálni kellett. A csőtörvényhez föltétlenül meg kellett csinálni a büntetőjogi hátteret. Az egész eredményeképpen egy vadonatúj büntető törvénykönyv fog születni. Nagyon sürgős feladat volt a törvényességi óvás december 31-jel történő megszüntetését pótlandó jogintézmény megalkotása, és nagy tudományos erők dolgoznak egyébként az átfogó BE koncepción is, aminek valahol ott van a lényege, hogy a büntető eljárásnak a súlypontját vissza kell helyezni a tárgyalásra. Amikor megalkották a jelenleg is hatályos büntető eljárási törvénynek az elődjét, akkor az volt az egyik legnagyobb manipuláció, hogy a büntető eljárás súlyponti része a nyomozás területére került. A bírósági eljárás ezzel ehhez képest nem volt olyan súlyos. Most, hogy ez az egyensúly felbillenés mikor milyen zavart okozott, ez persze a különböző politikai viszonyok függvénye volt. Az 50-es években mint egy színjátékká silányodott a büntetőeljárás. Később ebben történt változás, hisz a 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől a bírák lépésről lépésre elég szívós küzdelem árán vissza tudták venni a valós döntés jogát. De maga a törvény konstrukciója így is lényegesen kedvezőbb helyzetbe hozta a nyomozati szakasz. Ennek az lett a következménye, hogy ott meglehetősen ellenőrizetlen és a garanciális jogok által kevésbé védett körülmények között született vallomások súlya esetleg szükségszerűen nagyobb volt a bíróság előtt, mert annak a visszavonása praktikusan számos esetben megindokolhatatlan volt. Most ennek a körülménynek a fair eljárás szellemében változni kell. És ehhez kell ez a súlypont eltolódás. Azt hiszem, hogy ezek talán a legfontosabb gondolatok, részletkérdésekben nem belemenve, amik a büntető anyagi jog, illetve a büntető eljárási jog reformjával kapcsolatban elmondandók.
A Szabad Európa Rádió 1992. szeptember 13-án sugárzott műsorát hallották. Horváth Magdolna beszélgetett Káller Frigyessel, az Igazságügyi Minisztérium akkori főosztályvezetőjével. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.